Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa.
Varholik Zoltán. Tartalmas rádiózást kívánok a csütörtöki ötös hallgatóinak. Bár már jó ideje nem látjuk Fellegi Ádámot nagy koncerttermi pódiumokon, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne hallani élőben is zongora játékát. Már évtizedekben mérhető, hogy megteremtette saját pódiumát, méghozzá az ő privát zónájában. Idehaza talán az első, aki újra teremtette a lakáskoncertek hagyományát. De azért elhagyta és elhagyja időnként terézvárosi otthonát, mert továbbra is várják a külföldi meghívások, és hívják hospiszházak, gyermekotthonok, adott zeneterápiás foglalkozásokat várandós kismamáknak, játszik kisbabáknak, vitte a zene gyógyító erejét ideg- és elmebetegeknek, és hetekig próbált a balassagyarmati börtön falai között is. Mert a zene nemesít, gyógyít, lelket edz. Napi létszükséglet lenne. S ami rajta múlik, azt 80-on túl is energikusan porciózza Fellegi Ádám. Szép jó délelőttöt, szervusz Ádám, köszöntelek itt.
Én is köszöntöm a Klubrádió hallgatóit.
Az én Fellegi Ádám képem az elsőként nem is hangversenyteremből való, hanem színházból. Én a Pesti Színháznak a Mesterkurzus című előadásában láttalak, többek között Kútvölgyi Erzsébet, Hegyi Barbara partnereként is, Maria Callas zongora kísérője voltál. Átéreztem azt a fajta alázatot, ami Maria Callas kísérésében jellemezheti egy zongora művészt. Volt-e az életedben olyan énekművész, aki ennyire törékeny és ennyire összetett személyiség lett volna, mint akár Callas?
Hát, ami a Callas személyiségét illeti, én nem a törékenységet emelném ki első helyen. Callas zsarnok volt egész egyszerűen.
Inkább tört.
Méghozzá szeszélyes zsarnok, és hát meglehetős szenvedés volt a közelében élni, de akkora művész volt, hogy az mindenért kompenzált. Hát az az öreg zsidó zongora kísérő, akit én abban a színdarabban alakítottam.
Weinstock Emmanuel.
Weinstock Emmanuel, igen. Az teljesen oda van a megtiszteltetéstől, hogy ő a Callas-szal egy levegőt szívhat. Ez Callas-t egyáltalán nem zavarja abban, hogy léptenyomon lenne gorombítsa. De hát, ugye, a zseninek előjogai vannak. Többek között erről szól ez a színdarab.
És a karakteredről is szól, tehát, hogy miféle alázat kell ahhoz, hogy ez a közös kémia meglegyen énekművész és zongoraművész, zongora kísérő között. Másképp nem is működik egy nagyfokú alázat nélkül?
Alázat nélkül semmi sem működik, nem csak a zongora kísérői szakmában, de bárhol. Az ember mindig tudja a határait, és mindig tudja magát alárendelni, ha kell. Még akkor is, hogyha a másik nem olyan jó, mint ő. Persze én se voltam mindig ilyen alázatos, fiatal koromban én is gőgösebb voltam, és expanzívabb, de öreg koromban sok minden jó dologra rájöttem, például arra, hogy az alázat alapvetően fontos erény. Szerb Antal világirodalom történetében olvastam, hogy az európai szellem számára a központi kategória a becsület. Ezen keresztül lehet az európai embert megmagyarázni. A szláv ember számára, mert ez az orosz kultúrát tárgyalja, ez a fejezet, ahol ez található, a szláv ember számára az alázat. És ez egy nagyon mély megállapítás Szerb Antal részéről. Ha valaki ismeri a nagy klasszikus orosz irodalmat, az tudja, hogy ez mennyire igaz.
Bach Goldberg variációiból egy tétel Fellegi Ádám előadásában.
Thank you.
Vendégünk továbbra is Fellegi Ádám zongoraművész.
Réges-régi televízió műsorokban, komoly zenei magazinokban, hát szinte nem volt hét, hogy ne lássunk téged valamely koncertteremben, riportok készültek veled. Mikor láthattalak én téged legutoljára nagy hangversenytermi millióban, partnerekkel, szimfonikus zenekarral? Hány éve lehetett ez?
Hát némi kivételektől eltekintve, amikor én összetrombitáltam például egy zenekart, és a Zeneakadémia nagytermet kibéleltük közönséggel, és a bért valaki elvállalta, egyszer-kétszer volt ilyen, mit tudom el, Csajkovszki zongoraversenyt játszottam, azt hiszem a soproni zenekarra, de ez egész kivételes. Tulajdonképpen a radikális fordulás, vagy nevezzük törés, az pontosan a rendszerváltás éve volt. A rendszerváltás évén a Filharmónia szólistája voltam, ami annyit jelentett, ma már nincs értelme ennek a kifejezésnek, hogy havi fizetést kaptam, annyit amennyit, de mindesetre meg lehetett belőle élni a hónap 1-től a hónap 30-áig, és egy éves szerződésem volt, és ezt mindig megújították a szezon végén. Ezért cserébe nekem 12 koncertet kellett az évadban adnom.
Országszerte, és akkor...
Országszerte, ők jelölték szervezték ki, hogy ide menj. Ezek között a hangversenyek között voltak felnőtteknek szóló hangversenyek, szólóestek, vagy zenekarral zongoraversenyek, de voltak ifjúsági hangversenyek. Méghozzá úgy számolták el, hogy két ifjúsági hangverseny lehetett egy nap, és az egy szolgálatnak számított, mert az ugye mégse olyan, mint egy nagy koncert. Úgyhogy én voltam a legfeketébb nyírségben is, tornateremben, pianinóval, az Antal Imre is ott volt mellett, mindenki csinálta ezt. A legelső művészek is, mert hát ki volt adva, hogy a kultúrát a szegény néprétegek között kell terjeszteni.
Ezt én még mindig nem értem, hogy a gyerek az fél teljesítésnek számított. Centire mérhették szerintem, pedig ha belegondolnak abba, hogy a gyermek lelket, a gyermek figyelmet fenntartani, megőrizni, és esetleg felcsillantani bennük azt a szikrát, hogy érdeklődjenek a későbbiekben is a komoly zene iránt, hát szerintem ez minimum dupla vagy tripla felelősség és feladat.
Igazad van, de az Országos Filharmónia számolási módszere egész egyszerűen ridegen gazdasági volt. Hát, hogyha én 20 gyerekkoncertet leadtam egy hét alatt, hát az nem lehetett, hogy elfogyasszam az egész évi 12 szolgálatot. Mi marad akkor a zeneakadémiai szólóestre? Hát ezt találták ki, és én alkalmazkodtam, mert mindenki alkalmazkodott hozzá. Voltunk vagy 15-en Országos Filharmónia szólisták. Ez a rendszerváltozás utáni pillanatban megszűnt, elvágólagosan, tehát állás nélkül maradtam.
Ez kicsit egyébként olyan lehetett, mint a könnyű zenészeknek az ORI, az Országos Rendezőiroda, amely szintén szervezte az ő turnéikat, a bevételeiket, elvileg a nyugdíjjárulékaikat is gondozták, aztán mostanában derül ki, hogy hát ezt kevésbé átlátszóan, és keresik azóta is a nyomát bizonyos járulékoknak, hogy hová kerülhettek, szóval egy kicsit ilyen lehetett akkor a ti életetekben a Filharmónia is, amely levette egyszerre rólatok a kezét.
Igen, és meglehetősen gondtalan élet volt. Szóval a Kádár rendszer utolsó 15 éve az már eléggé liberalizálódott, például lehetett korlátozás nélkül nyugatra utazni, sőt, a családtagokat is el lehetett vinni. Mert korábban az volt a kérdés, amikor útlevél kérelem ment be, mert meghívásom volt, mit tudom én, Hollandiába, ki marad otthon? Ugye? Mert nem bíztak az emberbe, hogyha ezt az embert kiengedjük nyugatra, ez ki fog maradni, disszidálni fog. Ezért jó, hogyha a felesége és a gyereke otthon van, akkor biztosabban haza fog jönni. Hál' Istennek, ez is lazult, és a 80-as évek elején már én Kanadában artist in residence, tehát állandó művész lehettem a Torontói Egyetemen, és magammal vihettem Lázár Esztert, az akkori feleségemet, és a 12 éves Balázs fiamat. Ez már azt mutatja, hogy ez már majdnem civilizált volt.
Eszter a rádió zenei szerkesztője volt, és hát Balázs, igen, a későbbiekben aztán szintén, igen, zenész lett, ő a klezmer terület zenetéről főleg, és operaénekes, klezmerénekes, kiváló basszus, baszbaritonjával.
Na most nekem ott volt feladva a kérdés, amikor letelt a terminusom Torontóba, hogy most hazamenni, vagy nem menni haza. Ott kínálkozott a lehetőség, családostól kín voltam, semmibe se került volna. Azt mondta, hogy kérem, én nem térek haza. Már nem is haragudtak volna nagyon, meg annyi ilyen eset volt. De arra gondoltam, hogy a párt és az állam akkor így fogalmazta, bízott bennem, én nem fogom meghazudtolni ezt a bizalmat, és hazajöttem. Hazajöttünk Vesztemre, meg kell mondanom. Most már nagyon bánom. De hát akkor én bíztam abban, hogy Magyarország fokozatosan fejlődni fog, ebből államvizsgázni is kellett, úgy hívták, hogy tudományos szocializmus, hogy hamarosan megközelítjük az osztrák életszínvonalat, sőt, meg is haladjuk. Ezt belénk verték, ebből vizsgázni
kellett. És mi mindig ezt mondogatjuk azóta is.
Hát azóta is ez van. Hát én sok szempontból visszatérnek a kádári időknek a jelszavai és a szemléletmódja. Hát például gyerekkoromból emlékszem, hogy a gyárak kerítésének a tégla falára nagy meszett betűkkel fölírták, hogy tied az ország, magadnak épített. Senki nem hitt ebből egy szót sem, mert tudta, hogy nem az övé az ország, de hát így megszoktuk, mert állandóan ott volt ez a minden létező és nem létező helyen. Most meg óriás plakátok vannak, de erről külön akarok a műsor későbbi részében egy pár szót szólni.
Ne csigázz, mit látsz ezeken az óriás plakátokon? Hát, mi nem tetszik belőlük?
Honnan tudod, hogy nem tetszik?
Tetszik?
Hát nem, nem. Hát a legutóbbi sok akkor ért engem, amikor ritka sétáim alkalmával, mert most már nem szívesen dugom ki az orrom a lakásomból.
Jöjjenek hozzád, és hallgassanak koncertélményt nálad.
Éppen az óriás plakátok miatt befordultam a Nagymező utcából az Andrássy útra, és az első hirdetőoszlopon embermagasságú betűkkel az volt írva, hogy döntöttek a magyarok, 97% nem a szankciókra. Mi? Kérdeztem. Mi ez? És tovább mentem is, egy pár tucat méter után megint egy ekkora hirdetőoszlop, és az ismerőseim mesélték, hogy a Ferihegyről a centrumba vezető úton 100 méterenként ez az óriás plakát megjelent, és egy másik ismerősöm, aki Lillafüredről autózott haza az M3-os, azt mondja, hogy 500 méterenként ugyanaz a plakát volt. Na most ez a plakát iskolás gyerek számára is láthatóan hazugság, mert ugye a kormány saját tájékoztatása szerint 1.400.000-en küldték vissza a nemzeti konzultációs kérdőíve. Hát akkor nem lehet azt mondani, hogy és ezeknek a 97%-a valóban nemet mondott a szankciókra. Na de 1.400.000 ember az nem a magyarok, hanem a magyaroknak egy kis része, körülbelül az 1/6 része a felnőtt népességnek. Mi a helyzet a többi 5/6-oddal? Azok is nemet mondanak a szankciókra? Természetesen nem. Ez egy nagy hazugság volt. De ekkora betűkkel ordítani a hazugságot, ahhoz azért már pofa kell. És úgy elképzeltem, hogy a következő óriás plakát az lesz, hogy 2×2=5. És a kommunikációs vezérek azt mondták, hogyha elég sok óriás plakátot rakunk ki, elég sokáig tartjunk kint, és a megfelelő rádiókból, televíziókból, sajtóorgánumokból ez dől, hogy 2×2=5, egy idő után az emberek bele fognak nyugodni, és elhiszik. Félreteszik a formális logikát. Na most, hogyha...
Bezeg régen a plakátokon még ti szerepeltetek koncertekkel, vagy különböző turnékkal.
Hát először is nem voltak ilyen méretű plakátok, és ilyen méretű betűk. Ez agresszió, az erőszakosság beletolakszik az ember szemébe. De hasonló az, hogyha el akarok olvasni egy internetes portált, akkor először mindenféle áru reklám tolakodik elém a képernyőn, és alig tudom kiírtani, mert úgy van az, akik megcsinálva, hogy nincs az a kis X ott jobbra fönt, hogy nem köszönöm, nem kérem, nem lehet. Meg kell várni azt az egy percet, és addig bámulni a reklámot. Tehát ez egy erőszakos módszer, és emögött az a megjegyzés van, hogy mondhatsz te akármilyen bődületes baromságot, ha elég hangosan mondod, és elég sokszor mondod, akkor előbb-utóbb azt az emberek egy része el fogja hinni.
Ádám, amikor a Filharmónia levette rólatok a kezét, akkor hát ez nem jelentette volna még automatikusan, hogy a ti koncert lehetőségeitek megszűnjenek.
De gyakorlatilag megszűntek, mert hát a zenekarokat is támogatás nélkül hagyták. Minden zenekarnak volt egy támogatója, az egyiknek a postások, a másiknak a vasutasok, ez volt a MÁV szimfonikusok, volt a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, és hát voltak a Fesztivál Zenekar, de hát ezeknek saját maguknak kellett gondoskodni a költségvetésükről. Úgy, ahogy a mostani kulturális miniszter mondta, hogyha eddig a kulturális intézmények, ha bajban voltak anyagilag, állambácsihoz fordultak, hát most ennek vége. Tessék azokból megélni, akik igénybe veszik a szolgálataikat. Na már most ilyen sehol a világon nincs, a kultúra szponzoráció nélkül se most, se a múltban nem tudott létezni. Az olasz reneszánszban a bíborosok támogatták a festőket és a szobrászokat, mindegyiknek volt egy ilyen szponzora, mecénása, védője, legutóbb éppen Caravaggioval foglalkoztam, ez a nagy korabarok festő, annak a műveit nem akarta elfogadni annak a templomnak a plébánosa, ahol megrendelték az oltárképet, mert véleményem szerint tabutörő és botrányos volt az a kép. Hát az volt. Többek között Szűz Mária figuráját egy Róma szerte ismert kurtizány vagy prostituáltról mintázta a festő, mindenki tudta, hogy kiről van szó. Akkor Caravaggio elment a bíboroshoz, aki őt pénzzel támogatta, és elmondta az esetet, és a bíboros természetesen felülvizsgálta a plébános döntését, mint feljebb való, és azóta is ott van ez a csodálatos oltárkép az Ágoston rendiek templomában, Róma egyik legszebb terén. Kellett az a bíboros, és általában az egyház nagyon kellett, mint szponzor. Nem volt bevétele a magas művészetnek.
És a hangversenytermekben, tehát a 90-es évekig, akik Felegi Ádámot látták, csodálták, tapsoltak neki, 91 után is mondhatták azt, hogy hát hol van a mi Felegi Ádámunk, hát kérjük, szeretnénk az ő játékát hallani.
Az embereknek más volt akkor a gondjuk. Az egy gazdasági katasztrófa volt, az a rendszerváltásnak nevezett valami, legalább 2-3 millió ember vesztette az állását. Azoknak kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy támogatott kultúrtermékeket kapjanak, mint hogy nekem is kisebb gondom nagyobb volt annál, hogy ezzel törődjek. A jegyek árát nem lehetett emelni, mert az emberek fizetése nem engedett meg drágább jegyeket. Egy amerikai kollégámmal beszéltem, aki az Illinois Egyetemen professzor, hegedűs, Misi barátom, az elmondta, hogy az Egyesült Államokban kőkeményen támogatják a magas kultúrát, tehát az a zenekar, amelynek ő a koncertmestere, az körülbelül az éves költségvetésének, tehát a zenészek fizetése, stb. Terem, ezeknek a költségvetésnek körülbelül a 33%-át szedi be a jegyekből. Na és hát a többi 67%-an, hát azt mondja, hogy egyfelől van az Illinois államnak egy kulturális alapítványa, és az bőségesen hozzájárul ehhez. Ez adja a második harmadot. És a harmadik harmad, hát van egy szövetségi kulturális alap, amely Washingtonban székel, ahhoz lehet pályázni, és annyi pénzt ad, amennyi csak akar. Tehát kétharmad részét a zenekarnak ilyen vagy olyan állami és szövetségi alapítvány támogatja, különben nem léteznének egész egyszerűen. Ezt teszi lehetővé. És akkor akadt egy dühös, kultúra ellenes republikánus honatya, aki rendet akar teremteni az adófizető pénze körül, és benyújtott egy javaslatot a háznak, hogy hát ezt a szövetségi kulturális támogatást ezt szüntessék meg, vagy legalábbis nyírbálják meg, mert túl sok pénzt ad az állam ilyen haszontalan dolgokra, mint egy Beethoven szimfónia. És mi történt? A tisztelt ház összeállt. Az egymás torkát átharapó demokrata és republikánus kongresszusi tagok egyöntetően leszavazták ezt a javaslatot, és ilyen módon természetesen megmaradt a kulturális támogatórendszer.
És mihez kezdett Fellegi Ádám a 90-es évek elején, amikor jött ez a vonalhúzás, hirtelenjében elfogytak körülöttek a koncertek, elfogyott a levegő is körülötted, úgy érezted?
Természetesen, 50 éve voltam, és még 10 éven volt hátra az akkori 60 évkori nyugdíj korhatári. Hát nekem fizetnem kellett a nyugdíj hozzájárulást, hogy azt akartam, hogy 60 éves koromban legyen valami nyugdíja. Próbáltam állást keresni. A többi szólisták jobb helyzetben voltak nálam, mert mindegyik másodállásban tanított valamilyen zenei tanintézmény a konzervatóriumban, a zeneakadémia, itt ott és a zeneiskolákban. Én nagyon büszke voltam arra, hogy én nem tanítok, én csak koncertezésből élek. Erre tényleg nagyon büszke voltam, de nagyon pórul jártam. Mert akkor rájöttem, hogy nekem gyorsan tanári állást kell keresni, hogy valami fizetésem legyen. És akkor jött a második sok, az összes ajtót az orromra csapták. Hiába jelentkeztem az akadémián, úgy éreztem ott a helyem tanárként, vagy a konziban.
Esetleg a személyednek is szólt, hogy nehéz embernek tartottak, vagy konfliktusaid voltak?
Nem tudom, nekem nem mondták meg. Nekem csak azt mondták, hogy nincs hely. Nincs státusz éppen. Ez egy sablon válaszolt. Azon kívül, ha lenne státusz, akkor annyi óraadó dolgozik nálunk, hogy őket elsőbbség illeti meg, ha egyszer leesik egy státusz, akkor őnekik előjoguk van. Én ezt elfogadtam, szomorúan, de fegyelmezetten. Na jó, de miből éljek meg? Miből vegyem meg az ennivalóm? Mindenféle elkeseredett gondolat foglalkoztatott, hogy utcazenész leszek.
Csak hát oda zongora kell, csak nem hát tudod levinni az, a zongorát.
Hát a zongorát nem lehet levinni az utcára, bár láttam már ilyet is. Nyugat-Európában csináltak, hogy egy pianinot beállítottak egy sétáló utcára, és bárki zongorázott.
Miskolcon is láttam, a Miskolci Opera Fesztiválon egy guruló zongorát is
művészni. Ezek a hangszerek, ezek roncsok voltak, igen, és tönkre is mentek egy pár hónap alatt. Tehát eső, hó, napsütés. Ez az, a hangszert nem lehet kitenni szabad téren, mert egyébként is a harmadik emeleten lakom, lift nincs, hát hogy kerül le az a zongora az utcára? És akkor jött az isteni szikra. Jó, hát hogyha nem mehetek le az utcára, jöjjenek az emberek hozzám. Szerencsére volt egy 300 nevet tartalmazó listám, mert 2 évvel a rendszerváltozás katasztrófája előtt volt egy nagy sikerű koncertem a Vigadóban, ahol Chopin 24 prelüdjét játszottam. Őrült nagy siker volt, és akkor valami gondolat támadt a fejembe, és azt mondtam, kedves közönségem, ha annyira tetszett, én vállalom azt, hogy kazettás magnó felvételen mindenkinek kipostázom, aki erre a papírlapra, és kezembe volt egy papírlap, letette a pódium címe, ráírja a nevét és a címét. Hát tumultus keletkezett. Rájöttem, hogy a jó ötlethez rossz kivitelezés válaszolt, meg legalább 10 papírt kellett volna különböző helyeken letenni, mert itt rengeteg ember gyűlt össze, és mindig csak 3-4 ember fért hozzá. Mindegy, összegyűlt 300 név. Lemásoltam a felvételeket, akkor a kazettás magnó ment éppen, és kipostáztam. Ennek is nagy sikere volt. Tehát volt már egy alapnévsorom 300 névvel. Most ez a névsor 3300 nevet tartalmaz.
Akik az utóbbi több mint 30 évben voltak veled, így nálad.
Van. Én az a rituálé nálam, hogy aki ott van, írja be a vendégkönyvben a nevét és a telefonos elérhetőséget, semmi mást.
Korosztály tekintve hogyan oszlanak meg általában?
Ez érdekes kérdés. Idősebb emberek. Az, amit én művelek, az a klasszikus és a romantikus múltnak a zenéje, ami iránt a fiatalok egyre kevésbé érdeklőnek, idegen nyelve számukra. Tudniillik, a komoly zenét meg kell tanulni hallgatni. A legtöbb ember számára egy Bach preludium és fuga az olyan, mintha ékes latin nyelven tartanék nekik egy szónoklatot. Ez biztos nagyon szép, de én egy kukkot sem értek.
Hozzá belőle. Kell fűzni valamit, ismeretet terjeszteni?
Hát magyarázni lehet, és kell is, és ezt nagy örömmel vették mindig. Az sem mindegy, hogy milyen az a magyarázat, mert a magyarázat lehet lélektelen, lexikonszerű, mindenféle. Én nagyon jól tudtam ezt csinálni, ezt szerénytelenség nélkül. Most is csinálom.
Ritmus érzék kell hozzá, előadó készség is kell, hogy színes legyél, megragad, rövid legyél, tempója legyen. Tehát éppen úgy, mint a zenének.
Általános műveltség kell hozzá mindenek előtt, hogy a zenész ne legyen szakbarbár, hanem tudjon irodalmi, képzőművészeti, történelmi példákat idézni. Tehát körülbelül a mintaképem ebben a nagy Szerb Antal volt a világirodalom történetében, valami olyan izgalmas olvasmány, mint egy regény.
Hát ezt, hogy a fiatalon is egyébként a művészt, hogy 80 pluszosan is folyamatos naprakészség kell, nem csak a repertoárban, de a történetek a sztorik felidézésében, felfrissítésében, tehát neked folyamatosan készülnöd kell,
hát bizony.
Semmi nem improvizatív szinten.
Nem. Hát ugye a gyengébb előadók és magyarázók rendszerint belemenekülnek a zeneszerzői életrajzokba. De szerintem ez a legkevésbé érdekes, a zeneszerzői életrajza. Azok az eszmék érdekesek, amik a nagy zeneszerzőket mozgatták és lelkesítették. Például Ludwig van Beethoven esetében a szabadság, ugye la liberté, ahogy a franciák mondják, az volt az az eszme, amik az egész nemzedéket ez lelkesítette, a magyar reform nemzedéket, és föl Petőfiig egészen. Az a szabadság volt a legfőbb jó. A szabadságért meg lehetett és meg kellett halni. És Beethoven ennek volt a zeneköltője. Az Egmontban, ugye, ami a németalföldi szabadságharc hősét ábrázolja, Egmont grófot, akit aztán az elnyomó gonosz spanyolok elfognak és lefejeznek, de a halála után Németalföld visszanyeri a függetlenségét. Ez volt a fontos, hogy a szabadság győz. Ezért Beethovent nem lehet elvonatkoztatni a szabadságtól és Schillertől például, az Örömóda Schillerétől, ami hát gyatra magyar fordításban ilyen sorokat tartalmaz, hogy átölellek millió, csókon ved ó nagy világ.
Igen, hát egyébként tényleg az irodalom is bebe kúszik a te előadásaidba. A lakás koncerteknek tulajdonképpen van egy újfajta reneszánsza, és ebben te úttörő voltál a 90-es évek elején, most már hát szinte mindenki lakásszínházi vagy lakáskoncerteket tart, vagy nem az a kategória?
Mindenki másképpen. Az utánzás soha nem azonos. Az én vagyok az igazi és az egyetlen, bocsánat ezért a szerénytelenségért, mert hogyha valaki gazdag ember és vásárol egy nagy négyszobás lakást, és elhatározza, hogy privát koncerteket fogadni, akkor mit csinál? Meghív zeneakadémistákat fillérekért, vagy majdnem ingyen, összegyűjti a baráti körét, és akkor van lakáskoncert. De sose a házigazda zongorázik, vagy hegedül, vagy énekel, mert ő azt nem tudja. Általában a lakás tulajdonosa nem maga muzsikál. Vagy pedig, hogyha muzsikus lakásáról van, az nem elég nagy ahhoz, hogy ottan 40 ember össze tudjon gyűlni, mint egy régi szalonban.
És van még valami, amit nem említesz, hogy kémiájának is kell lenni ezeknek a koncerteknek, tehát nyilvánvalóan a házigazda is képvisel egy olyasfajta szellemiséget, amit esetleg a gyerekkorodtól kezdve, nem tudom, hány éves korodtól laksz ebben a lakásban?
Születésem óta.
Születésedtől.
Tehát a szülő otthonból, ahol megszülettem, idehoztak ebbe a Zichy Jenő utcai lakásba engem édesanyám is, és ott éltem kevés megszakítással. Hát mondjuk volt két házasság, ami válással végződött, akkor elköltöztem az akkori feleségem lakásába, de hát a válás után mindig visszaköltöztem az anyai-apai házba.
Tehát az összes emlék odaköt, tehát amikor belekezdesz egy zongora játékba, vagy egy kis miniatűrbe, akkor ebbe benne vannak a gyerekkori emlékeid, benne van az az érdeklődés, ami 4 évesen téged a billentyűkhöz
van. Hát
vonz.
Azért, mert volt egy pianino a lakásban, és édesanyám nem is olyan rosszul, de zongorázott, természetesen Mozartot. Ezért hát minden muzikális gyereknek Mozart az első nagy zenei élménye, és én 4 éves koromban, hát kiderült, hogy abszolút hallásom van, és hihetetlen memóriám. És akkor én elkezdtem nyaggatni mamámat, hogy tessék engem zongora tanárnőhöz elvinni, neki volt egy jó barátnője, a Hédi néni, én oda akarok menni. Anyám barátnői mind csitították anyámat, hogy Margit, ez túl korai, ez a gyerek még túl pici ehhez. De én egész egyszerűen megmakacsoltam magam, és másról se lehetett beszélni. Akkor még nem tudtam, hogy a régi zsidó családokban is a fiúgyereket már 3-4 éves korban kezdik megtanítani, írni, olvasni, hogy azt a végtelen mennyiségű tanulnivalót egész élet folyamán tanulmányozzák, a szentírásokat. Hát én nem a szentírásokat tanulmányoztam, hanem a klasszikus zenét, Mozarttól kezdve, de hát aztán hamarosan föltűnt a láthatár, nem is hamar, szinte egy időben Bach és Beethoven az én szellemi apám.
Hát akkor meglehetősen magadnak való gyermek lehetél,
abszolút
ugye?
Abszolút magamnak való, szemüveges voltam. Abban az időben még nem volt minden második gyereken szemüveg, ez így különleges dolog volt, rövidlátó voltam, én voltam az egyetlen szemüveges az osztályban, ráadásul akkor még üvegből készítették a szemüveglencséket, és ha elejtettem, vagy leverték, akkor az eltör. Az nagyon nagy baj volt, nehéz volt pótolni. Tehát én voltam az egyetlen szemüveges. Tornaórán én voltam a legügyetlenebb, borzasztó ügyetlen voltam. Ha a kosárlabdában felém dobták a labdát, az hót biztos, hogy én nem tudtam elkapni, lukas kezű voltam. De viszont a matekben én voltam a legjobb, meg az irodalomban, később a történelemben. Úgyhogy, ha egy nehéz feladvány volt a házi feladat, akkor óra előtti szünetben én a krétával szépen fölírtam a fekete táblára a megoldást, és mindenki lemásolhatta. Úgyhogy nem bántottak. Nagyon különleges voltam, az volt a csúf nevem, hogy tudós. Én voltam a tudós, nagy tével. Nem verekedtem soha, féltem a verekedőktől, a nagy, agresszív fiúktól, de érdekes módon nem bántottak. Nem volt bullying, ez most meg kellett tanulni ezt a szót. Uh-huh. Vigyáztak rám szinte, szóval tekintélyen volt, de meg is mosolyogták. Azt mondták, hogy klimpír meg, hát senki nem zongorázott az osztályban. Tehát egy ilyen álomvilágban éltem, barátaim alig voltak, és amikor hazamentem az iskolából, akkor felnőtteknek való könyveket bújtam, mert gyerekkönyv nem volt a lakásban.
És most Fellegi Ádám előadásában hallgassuk meg Stravinsky Petruska című művének egy részletét. Thank you. ennek az órának a vendége továbbra is Fellegi Ádám zongoraművész.
Kinek muzsikál elsősorban egy zongoraművész? Magának, vagy pedig a közönségnek?
Hát én legszívesebben kis létszámú közönségnek muzsikálok, tehát nem
de nem elsősorban magadnak, hogy magadnak tessék, hogy aztán ezt tovább tud szórni, tehát hogy a saját kontrollod legyél elsőként.
Naponta 5 órát gyakorolok, ezt magamnak csinálom, egyedül vagyok a szobám, nagy ritkán barátok is hallgatják a gyakorolásomat.
És a szomszédok.
És a szomszédok természetesen.
Jó szomszédok?
Úgy, mint a régi gyerekkori osztálytársaim, tűrik. Nem csinálnak balhét, nem fenyegetnek perrel. Én nem tudom, malacom van, szerencsém van. Emlékszem, hogy a Kocsis Zoli 18 éves korában kapott egy örök lakást ajándékba, és oda vitte a zongorát, igen, 10 emeletes tömbházba. Hát őrült botrány lett belőle, hát föllázadtak a lakótársak, és egy filmet is csináltak ebből, az volt a cím, hogy Zongora a levegő.
Igen.
Mert ugye a zongorát ezt a lépcsőházban, meg a liften nem lehetett fölvinni, az ablakon kidugtak egy darut, és úgy vontatták föl. Szóval Zolinak nem volt szerencséje a szomszédokkal, nekem meg szerencsém volt. Azok váltják egymást, most már albérlők vannak, de terjed a hír, hogy aki ide költözik én mellém, az szokja meg, hogy Bachot és Beethoven hallgat egész nap.
Lehet, hogy arra felé az ingatlanárak duplájára emelkedtek. Tudják, hogy ott lakik a fel.
Ez nem tudom, hogy emeli az ingatlan értékét, de tűrik, és ez nagy szó. De ezért mondom azt, hogy kell nekem a közönség, de nem több, mint 20 ember, mert az már tömeg. És nagyon fontosnak érzem, hogy a zenehallgatók közel üljenek a zongorához. A közelség alapvető, és ezért egy 1600 személyes koncertterem, vagy mondjuk a Műpa nagyterme, szerintem nem alkalmas igazi zenei megrendítő élményre szóló esetben. Hát természetesen a Wagner istenek alkony az pompásan szólott, és azt nem is lehetne egy lakásba bezsúfolni, a 8 kürtjével és egyebekkel és a 4 timpániával, de speciál egy zongora sokkal jobban szól egy pici 73 négyzetméteres lakásban, és a hallgatóknak közel kell ülni a zongorához és a művészhez.
Olyannyira közel, hogy a kisbabákat például rá is ülteted a zongora tetejére.
A tetejére, vagy az ölembe ültetem.
A rezgés okán? Tessék, tehát a rezgések okán,
hát hogy a fenekükön keresztül érezzék, hogy az a hangszer vibrál. A zongora fája vibrál. Ez az, amit a digitális hangszerek nem tudnak. Azért manapság, ha valaki mégis vesz billentyűs hangszert, akkor szintetizátort vesz. De a szintetizátor nem rezeg. Nincsenek rezgések. És a művésznek van egy bizonyos aurája. Hát lehet, hogy ez babona, és műszerrel még nem sikerült igazolni, de én esküszöm rá, hogy nekem van aurám, ami körülbelül 3-4 méterre terjed a testem körül. Távolabb már nincs. Amikor Louis Armstrongot először jött Magyarországra, és hát imádtam, és meg akartam, a Népstadionban volt a hangverseny, hát képzelhetik, hát persze hangszórókon keresztül szólt a zene, hát ennyi erővel, akkor én sokkal többet ér a hang. Lemez, a szobám magányában, a fotelben. Tehát közel kell lenni az aurához.
Te annyira közel vagy, hogy a legváratlanabb helyszíneken lépsz fel, tehát említettem, hogy szülészeti klinikákon is megfordultál, komolyan véve azt a kodályi mondást, ugye, hogy hát mikortól kell kezdeni a zenei képzést, már magzati korban, ugye?
Természetesen.
Tehát belőlük lesz aztán a későbbi közönség, tehát tulajdonképpen igen. Már magadnak neveled a későbbi közönséget.
És ez be is igazolódott pontosan, mert ugye a magzat a 6. hónapú terhesség után már működő hallószerrel rendelkezik. Hall. Az anya hasának a szövetein átmennek a hangok, a fény is mellesleg valamennyire, és a magzat mozgással és rugdalózással kifejezi az egyetértését vagy a nem tetszését is. De azon kívül az anya is érzelmi hullámokat érez a zene hatására, és azok is befolyásolják a magzatot, tehát kettős hatás. És valóban, aztán megszülettek a babák, akkor mint csecsemők, mint csúcsosok, úszómászó gyerekek visszajöttek hozzám az anyák, aztán elkezdték a zeneiskolát, jó néhány közöttük zenei pályát választott, csellózott vagy hegedült, és az anyák büszkén mondták, hogy ezt nálom kezdte el.
Az élet összes ciklusánál jelen vagy, tehát a születésnél, a születés előtti állapotnál is, de ott vagy az utolsó napoknál is, az utolsó napokban is.
Hát erre is rájöttem. Hát a haldoklók, akiknek már nincs mit várniuk, és az orvosok lemondtak róluk, legfeljebb fájdalomcsillapítót kapnak, palliatív ellátás, ezt úgy mondják, rettenetesen unatkoznak. Már a hozzátartozók se nagyon néznek feléjük. Úgy érzik, hogy az élő világ megfeledkezett róluk, veszni hagyja őket. És akkor jön a zene, attól kivirágzanak, mosolyognak, élni akarnak. Akkor jó meghalni, amikor az ember már újra élni akar.
Például egy habanérára?
Bármire. Hát ha valakinek a Carmen a kedvence, akkor én eljátszom neki a habanérát, persze zongora átiratban, mert én voltam 10 évig operai korrepetitor, tehát egy csomó operát fejből ismerek, és akkor teljesen kivirágzik az illető, és dudolja velem, ugyanezt történt az elmegyógyintézetben a Lipót mezőn.
Most csak a habanérára visszatérve, hogy volt olyan beteg, aki ezt kérte tőled, és kiderült, hogy hát már csak pár órája volt az életből, de valami nagyon fontosat hoztál vissza, olyannyira, hogy szinte a kómából érkezett erre az egy dalra.
A legszebb kómából való rövid átmeneti visszatérés zenehatására egy agydaganatos ifjú hölgy, aki tényleg az utolsó óráit élte, annak a reagálás módja, arról például DVD felvételem van, hogyha nem akarják elhinni. A Varázsfuvolából játszottam, ott digitális zongorám, mert a kórteremben, vagy kórszobában, ahol egyetlen ágy volt, ott természetesen nem lehetett zongora. A Varázsfuvolából a Bűvös csengettyűt, amire ugye a gonosz rabszolgák és a még gonoszabb monosztátos szerecsen váratlanul mosolyogni kezd, táncolni kezdenek, és azt éneklik, hogy milyen szépen szól, lalalalalalalalalalalal, és táncolnak. És ez a hölgy felébredt a kómából, beszélni már nem tudott, hanem fölemelte a kezét, és a furúja mozdulatát mutatta, hogy ő tudja, hogy ez a Varázsfuvola, csak hát nem tud már megszólalni. Pár óra múlva halott volt. Hát ez volt életem egyik magas pontja.
Fantasztikus, és hát tulajdonképpen azok a jó szolgálati cselekmények is, hogy te fiatalok nevelőintézetében is játszol.
Ó, voltam én az Aszódi Javító Intézetben is többször.
Börtönben is, Balassagyarmaton.
A Balassagyarmaton.
Ott két hónapig ott próbáltatok egy műzikert.
Igen, nehéz fiúk voltak, némelyik gyilkosságért töltötte a börtönbüntetését. Majdnem kizárólag cigányok voltak. A cigányok nagyon-nagyon muzikálisak, ez köztudomot, és nagyon érzékenyek az irodalomra és a költészetre. Úgyhogy azt a bibliai témát, amit együtt létrehoztunk, az egy Jézusi példázatnak a dramatizált változata volt, az irgalmas szamaritánus példázata, aki az országútól heverő félig agyonvert sérültet fölkarolja, beviszi a vendégfogadóba, még pénzt is hagyott a fogadósnál, hogy ápolja, és ebből írt egy kis színdarabot, az egyik egy nagyon tehetséges ember volt. Hát már a művészi tehetsége abban is megnyilvánult, hogy az volt a bűne, hogy rendőr egyenruhát szerzett, és az országút mellett állt, és lemeszelte az autókat, és szedte a gyorshajtásért a pénzt, amíg le nem fülelték természetesen. Ő írta a szövegkönyvet. A Darvas Feri barátom írta a zenét, és én az egészet zongoráztam, ők énekeltek kórusra, és betanítottak.
Ádám, említett, hogy már nagyon ritka az az alkalom, amikor lemégy az utcára, és talán nem csak az óriás plakátok látványa miatt.
Ez csak újabban van ez az óriás plakát őrül.
De hogy amikor lejössz ebből a te kis elefántcsont tornyodból, akkor követed a fiatalokat, a mai zongoraművészeket, az ő tehetségüket, hogy kiből mi válik, milyen ígéret?
Nem követem őket, inkább sajnálom őket, mert vannak köztük ragyogó, világító tehetségek, például a Boros Misi, az egész ország imádta őt a televízió verseny után, és mind a mai napig nagyon jó. De sajnálom előre, mert most 20 éves. Mi lesz ő vele 80 éves korában? Kinek fog ő zongorázni mondjuk 35 év múlva? Ott lesz a nagy tehetségével és a tudásával, és a kutyának se kell. Ez is sajnálom.
Min múlik ez a művészen, a körülményeken, a mecenatúrán, egy kulturális kormányzaton?
Mindenkinek kicsit, de elsősorban az edukáció, a nevelés hibája. Kodály Zoltán fején találta a szöget, ezt szervezni kell. Kodálynak volt annyi tekintélye politikailag is, hogy ki tudta verni a pártállamból a szükséges pénzt, és gombaszerűen szaporodtak az úgynevezett zenei általánosok, ahol minden nap volt énekóra, nem egyszer egy héten vagy két, minden nap, és mindenki kórusban énekelt, különböző kórusok voltak egy iskola, mindenki hangszeresen is játszott. Némelyikből nagy művész, nemzetközi versenygyőztes lett, például a Mező Laci barátom a csellista, aki a Bartók Vonós négyesnek lett a csellistája. És a Kodály ezt meg tudta valósítani, de Kodály meghalt egyszer, és akkor elkezdett ez az egész dolog hervadni, és senkinek nem volt már fontos. És most már alig van megint zeneiskola, hát a Marcibányi tér még tartja magasra a zászlót, az volt az első, és a legrangosabb, de hát ez nem kell. Az embereknek a fejébe verik a szintetizált toros rockzenét. Hát például én telefonálok egy intézménynek, azt mondja egy géphang, hogy tessék várni, amíg kapcsolom a melléket. És akkor jön valami szörnyű szintetizátoros zene, mondjuk a Mozart egy kis éji zenének az első. Basszus nélkül, mert azt már nem tudja a szintetizátor, és azt így tekerik és ismétlik. Hát ez egy olyan lebeszélő kurzus, nem beszélve a komputerek által szerzett gépzenékről.
No, de Ádám, hát a te koncertjeid azok megteremtik az utánpótlás lehetőségét is.
Jó, hát ugye? És a 25 ember, és azok között is többnyire idősek vannak, vagy nagyon öregek. Volt már 93 éves néni is, aki fölkapaszkodott a harmadik emeleten. Az én házamban nincs lift, tudnili.
És az unokák, akik esetleg fölsegítik
nem,
őket?
Nem, az unokák nem akarnak jönni. Nem akarnak jönni. Tőlem meg távol áll az, hogy bárkit kér. Nem is lehet kényszeríteni a gyerekeket. Maradjanak maguknak, megvan nekik a TikTok, meg a többi, amihez viszont én nem értek.
Jutalomjáték Fellegi Ádámnak, ezt te még aláírnád-e?
Nem, vissza nem lépünk. Én előre haladok, és legszívesebben egy vagy két embernek zongoráznék, aki egész közel ül a zongorához, úgyhogy ha a kezemet kinyújtom, akkor meg tudjam fogni az ő kezét. Én erről álmodozom. Vagy egy embernek, de az olyan legyen, akinek nem kell elmagyaráznom, hogy mi a dur hang nem, meg a mol hang nem, de ha valakinek már ezt is el kell magyarázni, akkor agyon beszélhetném a koncertet. Tehát nem tudom az egész zene elmélet tudomány leadni 20 percben.
Hát én azt kívánom, hogy személyesen egyenként úgy 10 milliónk kezét fogd meg, játsszál mindenkinek akár mondjuk csak egy rövid tételt és egy rövid művet, azt hiszem, hogy hát egy kicsit más társadalmat élnénk onnantól fogva.
Hát nem én akarok elterjeszkedni, szeretném, hogyha sok ezer ilyenfajta művész lenne, mint én, aki kicsiben dolgozik, viszont intenzíven. Az egyik Kosztolányi novellában azt mondja az író a feleségének, én is olyan akarok lenni, mint a tengerszem. Ez a tengerszem, mint az a cím a novellának, hogy tengerszem. Olyan kicsi, és olyan mély.
Értő és lelkes közönséget, akkor sok kis közönséget kívánok neked a következő évekre. Fellegi Ádám zongoraművész volt az ötös vendége, és megtiszteltél, hogy jöttél.
Köszönöm az időt és a türelmet.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa.
Varholik Zoltán.
Jobban áll neked ez az ing, mint nekem át valaha bármilyen nem. Lehet kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül felemelet. Lehet, hogy jobban gitározol már most, mint én majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz.
táncolsz jobban, mint én. Nem 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 táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban. Sosem hagy el a mázdid, azzal is pénzt keresel. Hogy csak átszint, a borra való gálásabb. Szex után a csajod hálásabb. Lehet, hogy jobban bírod szusszal is, és több bótuksz majd idén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban.
Játszott esküvőkön, kávéházban egy szálgitárral, hogy aztán évekkel később már fesztiválok nagy színpadain provokálja, de tulajdonképpen egyben lelkesítse is a közönségét azzal, hogy nem táncolsz jobban, mint én. Csorba Lóci, azaz a Lóci játszik frontembere, énekese, szövegírója. Szép jó délelőtöt!
Jó napot kívánok, tisztelettel a hallgatóknak!
Hát ugye most már nem nagyon énekelnéd nagy svunggal Ejzem a Mihály slágerét, amit 2 éves korodban te gyakran tettél, a Hosszú az éjszaka, ne menjünk még haza című slágert, mert hát nem lehet olyan hosszú az éjszaka, sőt, egyre rövidebbek ezek az éjszakák jó pár hónapja. Hogy egyezteted össze a családapasságot és ezt a kőkemény rockzenész létet?
Egyébként érdekes, pont eszembe jut erről, hogy az Ejzem a sláger, igen, az valamiért a kis 7 hónapos kislányom is nagyon nyitott erre, tehát a Hot Jazz Bandnek nagyon nagy hallgatói lettünk most, és arra teljesen jól el tud dobolni, és az valahogy megnyugtatja, szereti, szóval lehet, hogy ebben van valamilyen generációs, nem tudom, zenei ízlés átadás. Hát a gyerek érkezésével ugye szokták mondani, hogy minden megváltozik, ezt aláírom, ez igaz, ez tényleg így van, de főleg azért, mert hát olyan kihívások elé állítja az embert, ami korábban nem volt, és ez mind pozitív, mind negatív értelműben is, tehát nyilván nehéz a nem alvás, de közben arra a fajta érzelmi töbletre is nehezen készül fel az ember, hogy nagyon szívesen 2 órán keresztül gügyög a kislányával, mert amikor azt meghálálja egy-egy nevetéssel, akkor úgy érzi, hogy tényleg megtelt a szíve. És abban a 2 órában eddig ilyenkor, mit tudom én, dalokat írt, vagy ilyesmit, és akkor picit az éjszakából kell talán elvenni ezeket a dalírós részeket, ha a kislány engedi, és nem éppen megébred 1/2 óránként.
Amikor éjszaka hazakerültök, na hát akkor kezd ébredezni a kis csöpség. Szóval éppen ezért az a karikák sűrűsége és mélysége tónusokban azért fokozódik.
Érződik, igen, bár annyiban most szerencsésen együtt alakult a zenekar élete, hogy a 6 tagból most már 4 apuka, tehát most már tényleg egy dead rock együttes leszünk, de remélem nem dead, mint halott rock, hanem csak mint apa rock, de a 2 fúvós az még mindig kószál az éjszakában. Annak idején, amikor, mit tudom, 2017-ben megnyertük a nagy színpadot, vagy a Fonogram díjat, akkor kicsit úgy volt, hogy nagyon belevetettük magunkat ebbe az egészbe, mert úgy érezzük, hogy nincs holnap. Hát most nagyon is tudjuk, hogy van holnap, és be kell valljam, most már örülök neki, hogy tudom, hogy van holnap, és ez nem csak a következő napig fog tartani, nem csak 1 évig fog tartani a Lóci játszik története, hiszen most már látom azt, hogyha tényleg ezzel a szeretettel, meg ezzel a lelkesedéssel csináljuk, akár még csökken is a zenekar népszerűsége a végén, én akkor is szívesen fogom csinálni, mert ezt így lehet. Tehát tényleg ad annyit a zenélés és a srácokkal való együttlevés, amit szívesen alakítasz át a családi életből egyfajta, hát a második családod, de ami a zenekarod.
A repertoár is bővülhet oly módon, hogy akkor nem csak a saját gyermekeknek, de hát az együttes csöpségeinek és a leendő követőknek is, a kis Lóci játszikereknek is, szép, ugye a csapaton belül. Szóval, hogy számukra is kell termelni a dalokat. És kicsit érzem is egyébként a repertoárotokon, a különböző alformációkon is, hogy hajlotok az ifjúsági előadások, az ifjúsági darabok felé is, akár így együttesen, akár pedig kis miniformációkon belül. 80 nap alatt a
földjén. Igen, igen, igen. Azért ez egy korábbi történet már, tehát ez nem úgy van, hogy szület, tehát van az a klasszikus történet, amikor a zenésznek születik egy gyerek, és onnantól gyerekzenekart akar csinálni. Nekem legalábbis ez egy picit már korábban indult, hiszen én a Bombon Matinéval, a Lukács Házi Győző is, mondjuk ezt a féle Bombon Matinéban én dolgoztam is még annak idején 10 évvel ezelőtt, vagy lehet 8 volt, már nem emlékszem pontosan, és ott az egyik legjobb barátommal, aki egyébként a lányomnak a keresztapja is lesz, Tarferivel együtt csináltuk, illetve őt segítettem, sőt csináltunk egy matiné előadást is, ami erről szól, az abszolút gyerekeknek, ifjúsági előadás is arról szól, hogy ma te leszel a dalszerző, és ott közösen írunk dalt a gyerekekkel. Ennek is több mint 50 előadása volt, már lett 60 is, és tényleg 3 éve megy, Szeder Szabó Krisztivel karöltve. Szóval ez tényleg már kicsit korábban érkezett, és a 80 nap alatt a föld körül felkérés is egyfajta kihívásként érkezett az életembe, hiszen annak a dalszerzője vagy zeneszerzője eredetileg nem én lettem volna, csak ott nem sikerült azzal a másik formációval úgy kikerekíteni ezt a történetet, ahogy szerette volna a producer, később már rendező Magács László, és engem kerestek meg, hogy lehet, hogy nekem ez mégiscsak passzolna. Szerencsére a dramaturg, a Divinyi Réka ajánlásával. Én azt érzem a 80 nappal kapcsolatban, hogy nyilván ifjúságibb lett azáltal, hogy mi beléptünk a történetbe, de ez csak azért, mert a mi zenénk azért az valahogy így tényleg generáció, szerencsére, most olyan, mint hogy a nagyképűen beszélek, de tényleg, szóval az látszik, igen, szerencsére a közönségbe, hogy generációkon átível, és tényleg át tudja hozni a nagypapa is jól érzi magát, meg a legkisebb gyerek is jól érzi magát. De sokat gondolkoztam, hogy ez miért lehet, és legutóbb, amikor a Hasival beszélgettünk egy Csóri Szalon kapcsolatban.
Vecsei Hámiklós.
Igen, Vecsei Hámiklós, Hasi.
És az ifjúság, a célközönség.
Igen, és ott mondta nekem a Hasi, hogy ő azt gondolja, amiben egyedülálló a Lóci játszik, az, hogy van benne egy olyan derű, ami máshol nem érkezik meg, és ez egy, nyilván ugye ez egy ilyen nehéz határhelyzet, hogy a derű az hol válik bohóckodássá, vagy nem tudom én, önmagunk szembe röhögésévé. És akkor gondoltam bele, hogy igen, valószínűleg az én legszomorúbb számom is vidámabb lesz, mint az Esti Kornélnak a legvidámabb száma, tehát hogy nem egy ligába nevezünk, és lehet, hogy ezért van az, hogy a gyerekekre is, akikből még tényleg sugárzik ez az életöröm, ez a derű, lehet, hogy ők így könnyebben tudnak erre csatlakozni, és szeretném, hogyha az ifjúság, aki mit tudom, akár már felsős, vagy akár már kisgimnazista, ő se izé legyen, minden béna, tiszta nyomor, hanem hogy ők is megkapják ezeket a fajta gyermeki örömmagokat, ami azért ki tudja egy picit mozdítani őket.
Hát most hatványozottan találkozol az ifjúsággal, nem csak a saját gyermeked révén, de hát családilag ti bölcsödét nyitottatok. Bölcsöde pedagógus? Vagy mi az, amit el kellett ehhez végezni, hogy ha letelik a műszak, akkor vegyülj a fiatalok a legapróbbak közé?
Igen, ez ennek a formája, ez családi bölcsöde, ez nem egy intézmény, ez egy szolgáltatás kategóriába tartozik, és ez, hát biztos hallottál, voltak ezek a családi napközik, tehát amikor az ember a saját otthonába fogad bölcsödéseket, óvodásokat, kisiskolásokat, és akkor velük tudott foglalkozni. Ezek külön váltak ennek a részei, és most létezik ez a családi bölcsöde megfogalmazás, ami tényleg óvodáskorig tudsz fogadni gyerekeket. Ez a feleségemnek elsősorban a projektje, ő óvodapedagógusként végzett, és amikor láttuk, hogy ezt mi így építettük már a házunkat, hogy annak az aljában mindenféleképpen szeretnénk egy magánovit, vagy magánbölcsit, és akkor végül ez a családi bölcsöde forma lett az, ami a legjobban ehhez illik. És igen, el kellett végezni hozzá egy képzést, aminek azt hiszem pontosan megfogalmazni, hogy most bölcsödei szolgáltatás nyújtó személy lettem én is. Igen.
Precízen.
Szóval igen, reggel bölcsödei szolgáltatás, este pedig rockzenei szolgáltatás nyújtó személy vagyok, és akkor így teljes az életem.
Hát ha rossz indulatú lennék, akkor megkérdezném tőled, meg is kérdezem, hogy netán cél az is, hogy mondjuk 10-12 év múlva már ott csápoljanak a mostani bölcsések, kineveled magadnak a következő generáció.
Jó lenne, csak sajnos ez módszertanilag nem megengedett, hiszen nem az a, ebben a korban még nem az a legfontosabb, hogy te a fantasztikus gitárjátékoddal lenyűgözd őket, és lájtátva nézzenek, hanem sokkal többet érsz el akkor, vagy sokkal jobban fejlődik a gyerek akkor, hogyha azt látod, hogy kinyújtott nyelvvel tologatja össze a favasutat. Tehát, hogy azzal többet fejlődik, mint az, hogy te vagy a és akkor nyomod a gitározást.
Tehát akkor nem cél az, hogy a bölcsőde után legyen egy zeneóvi.
Hát nem, viszont az, hogy ahogy nő a kislányunk, akkor lehet, hogy majd utána lesz egy magánovi, magán, és nyilván a magánegyetem a vége, nem? Tehát, persze, amikor felnő, persze. Akkor ide költöztetjük a CEU-t a Molnár Viktor utcába.
Hát, vagy mondjuk egy ELTE bölcsészkar, ahonnan igen. Ugye az édesapa, portugál filmelméletszakról. Apropó filmelméletszak, ugye most nem bánod, hogy nem lettél rendező. Volt ez vágyálmod is, hogy rendező legyél. Most megkeseredett rendező lennél, aki várja a pályázati elutasításokat.
Kérem, hát lehet, hogy én kapnám az összes, jó, nem tudom, tehát tényleg, én azt látom most talán egyébként ennek az új korszaknak az egyik legjobban várt alkotása, a Reisz Gábornak az új filmje, és ez egy olyan film nyilván, ami nulla pénzből készült, ezért bátran beszélt olyan dolgokról, amikről máskor lehet, hogy nem lehet beszélni, főleg egy olyan költséges műfaj esetében, mint ami a film.
Én teszek zárójelet ebben a történetben, hogy egyébként a Szlovák Film Alap segítette Reisz Gábor munkáját, tehát kintről kapott pénzt. Egyébként hát Reisz Gábor régi ismerősöd, ugye együtt jártatok a filmelmélet szakra, és hát...
Együtt is laktunk.
Igen.
Két évig szobatársak is voltak. Igen.
És két film is kapcsolódik nevetekhez, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, és a Rossz versek. Igen. Mind a kettőben felbukkantál, az egyikben kaptál egy mondatos szerepet is, amit a Gábor rögtön kívánott.
Igen, így igaz. A másodikban már fel sem merült, hogy kapjak erre. Nem, hát nekem soha nem volt színészi vénám szerencsére. Én azért szerintem a zenészség meg a színészség az szorosan összekapcsolódik, de mégis két különböző attitűdből táplálkozó művészet. Amikor a színészek énekelnek, én ezt nagyon szeretem, ebben a 80-napban is ugye végig a színészek éneklik azokat a dalokat, amiket én írtam, de mégis másként énekel egy színész. Egy színész mindig eljátsza az, hogy ő egy énekes, és úgy énekli ezt el, vagy legalábbis belül mindig úgy érzem, hogy van egy pillanat, ahol ő most ezt meg akarja formálni, és valamilyenné tenni. Még a zenész oldalról pedig mindig az történik, hogy a zenész nagyon vigyáz arra, hogy egy dolgot ne játsszon el, az a hitelessége, mert hogyha a hitelességét eljátsz, akkor onnantól kicsoda is ő maga, tehát igen. Onnantól valószínűleg egy ilyen borostyánkőbe zárt, nem tudom én, ikonná válik, akire csak úgy lehet tekinteni, hogy abban a pillanatban lefényképezte magát idézőjelbe véve. Ami meg úgy ellenkezik pont a színésznek a sokoldalúságával, és az, hogy ő mindig másként is valahogy meg akarja csinálni. A zenész meg mindig a leginkább őszintén, a legbelülről jövőbbként, a legpontosabban szeretné ezt megcsinálni.
A legpontosabban, de ott van azért a monotónia veszélye és a kiégés veszélye.
Hát
de azt mondod, hogy azért egy 3 éves olyan időszakod is volt, amikor a kiégés fokozatai már megmutatkoztak.
Beszéltél a pszichológusommal? Vagy onnan tudod, igen, hogy észrevetted?
Igen. De most nem lehet kiégni. Szóval automatikusan, amikor az embernek van egy csöpsége, és még egy bölcsödében, de én már megelőlegezem az óvodát is, szóval, hogy egy ilyen közegben vagy, akkor az ember nem mutathatja a kiégés veszélyeit. Meg töltekezik is a gyerekektől.
Éppen abszolút, a pozitív szóval igen, nem. Tehát nyilván ez, hogy mennyire mutatja, mennyire nem mutatja, ez innentől egy külön kérdés, de az fontos, hogy detektálja saját magán az ember. Tehát egy nagyfokú önreflexió kell ahhoz, hogy lássa az ember, hogy már csak majomkodik a színpadon, vagy tényleg még valami értékeset csinál, illetve hogy a dalok, amiket ír, azok tényleg mutatnak valamilyen irányba, vagy pedig önismétlővé válnak. És itt van nyilván az alkotói válság veszélye, ami bármikor lecsaphat az emberre, és akkor is figyelni kell, hogy ez hogy történik. Én azt láttam, hogy amikor volt a Covid, vagy valamiért mindig visszatér, nyilván már unják az emberek, hogy erről kell beszélni, csak tényleg azt kell megérteni, hogy valahogy az egy olyan váratlan esemény volt, hogy minden művésznek kénytelen volt szembenézni magával, mert amíg előtte emberek százainak, ezreinek, tízezreinek játszott, most maximum a tükörnek játszhatott, vagy a feleségének.
Vagy egy autóparkolónak, mint a műpában, és
igen, de
nem
állt
a
maximum. Így
hanem,
igaz.
Hát nálatok meg ez nagyon fontos, tehát amikor jön a tverk, és jön egy derék, és hátsórázás, akkor nincs visszacsatolás, legfeljebb balra és jobbra tudnak indexelni.
Igen, ezt csináltuk, pontosan ez volt a vicc, amit ebből sikerült kihozni. No, de hogy tényleg ott az történt, hogy picit úgy újra kellett gondolni mindent, hogy mégis az ember mit szeretne csinálni, hogy honnan jött, hova tart. és szerintem abban a korszakban, amik születtek alkotások, azok nem feltétlenül arra voltak jók, hogy ezekből akkor most slágerek legyenek, és ezek vigyék előre a 21. század magyar könnyűzenét, hanem arra volt jó, hogy pont ezt az önreflexiót egy kicsit megerősítsék a művészekben, hogy találjanak egy kiutat saját magukban. Ered, hiszen tudjuk, a Platón karaktere óta, hogy csak befelé vezet kiút, tehát hogy tényleg valahogy ezt kellett megtalálni, és én azt gondolom, hogy nekünk ez sikerült, nekünk adott egy olyan bizonyosságot arról, hogy nekünk fontos ez a zenekari lét, hogy azóta sokkal kevesebb a veszekedés is a zenekari buszban, tehát hogy valahogy akkor úgy megértettük, hogyha milyen vallásos lennék, azt mondanám, hogy ez egy isteni adomány, amit csinálunk, de így csak azt gondolom, hogy egy marha nagy szerencse, hogy ezt tényleg csinálhatjuk, és hát úgy szokták mondani, hogy annyit kell dolgozni, hogy csak a szerencsém múljon, és szerencsére mi még mindig tudunk rendesen dolgozni.
A 2019-es esztendő magyar mozi sikere volt a Seveled című vígjáték. Ennek főcímdalát hallgatjuk.
A szigeten fogtam a söröt, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen. Talán az is nyékhideg, hogy ami fagyos, az csak a szíved, meg arra, hogy a csókod milyen lehet, miért szólt az eddig más nyelveken, pedig itt van az enyém hegyén, hogy csak az enyém enyém legyél. Amíg nem ismertelek, addig jól el voltam se vele. Erre te belépsz, bejössz, beborul, egy csapásra kiderül, én nem láttam egyedül. Hogy amíg nem ismertelek, épp csak el voltam se vele. De így már világos nekem, csak úgy lehet vele, ha volt előtte se vele. Ha volt előtte se vele. Tudod, az egész bennem egy nagy kérdés, kupac, mi lesz, mikor, miként, és én hogy lehetek benne majd a végén? Vajon miattad lesz rövid, vajon miattad szavazok másra? Miattad kell majd először hazudnom az anyámnak? Miattad várok és várok, és aztán tényleg majd meddig várok, hogy végre összejöjjünk párhoz. Amíg nem ismertelek, addig jól el voltam se vele. Erre te belépsz, bejössz, beborul, egy csapásra kiderül, én nem láttam egyedül. Hogy amíg nem ismertelek, én csak el voltam se vele. De így már világos nekem, csak úgy lehet vele, ha volt előtte se vele. Az tényleg szinte vicc, hogy az látszik ezek szerint, hiába kerestem az igazit, nem keresni kell, csak találni. Mert amíg nem ismertelek, épp csak el voltam se veled, de most már világos nekem, el leszünk így egymás nélkül, hogy egymással legyünk végül. Mert amíg nem ismertelek, én csak el voltam se veled, de így már világos nekem, csak úgy lehet veled, ha volt előtte se veled. Ha volt előtte se veled. Ha volt előtte se veled. Ha volt előtte se veled.
Vendégünk továbbra is Csorba Lóci, a Lóci játszik énekese, dalszerzője, frontembere. Mégiscsak van egyfajta monotóniája, hogy már esetleg a 30. 40. koncertet tolni mondjuk egy hónapon vagy két hónapon belül, és ilyenkor mi az, ami feltölt benneteket?
Elmesélem a múlt hetünket. Három fellépésünk volt. Az egyik szerdai napon Balaton akaratján minden évben játszunk ott kisbolt, ami mellett vannak asztalok, meg egy kis színpad. Rengeteg asztalfoglalás volt, ezért gyakorlatilag kisbontották az asztalokat, és akkor egy ilyen közös táncolás lett az egészből, meg olyan, ahol az ember ki tud menni egy mikrofonnal, és akkor megkérdezi éppen az ott álló lányt, hogy szerinted a szaxofonos vagy a trombitás a helyesebb, mert akkor azt fog most szólózni egyet, nem tudom, és akkor ebből belefér egy végtelen pál pálinkázással zárult nyilván az este, holott délelőtt még úgy nézett ki, hogy nem lesz az egészből semmi, hiszen leesett egy nagy vihar. Másnap csütörtökön szedtük a sátorfánkat, és mentünk a Művészetek völgyére, ahol 2003-ban játszottam először, még mint 17 éves gimnazista, a monostorapáti borudvarban, sátor helyét cserében, abból lett az, hogy 20 év múlva a Panoráma színpadon, a lehető legnagyobb színpadon állunk, és lehet, hogy a Lóczi játszik történetének legnagyobb koncertje volt, abból a legnagyobb saját koncertje volt, abból a szempontból, hogy több mint 3000 ember volt ott, és gyakorlatilag végig annyira énekeltek, és én nagyon izgultam, hogy ezt a piciben jól működő Lóczi játszikot, ki tudjuk-e ezt a közvetlenséget, amiről az előbb egy picit beszéltünk is, hogy hogy lehet a közönség megfogni, hogy ezt át tudjuk-e menteni a nagy színpadra, és a beálláskor ott már ott volt a közönségnek egy része, és ott lelkesen várták a koncert kezdetét, és ott mondtam is nekik, még 20 perccel a kezdés előtt a beálláskor, hogy fú, srácok, nekem azért most bevallom, be vagyok pürészve, vagy ez is. Nem baj, Lóczi, nyomjad, király lesz, és tényleg ők azok, akik lehet, hogy akkor még 2003-ban meg se születtek, amikor én először feléptem színpadra, de most mégis valahogy úgy érezték, hogy annyira ennek a családnak a tagjai, ennek a Lóczi játszik kerségnek, az együtt izgulták velünk végül a koncertet, és tették bele az energiát, hogy ez végig menjen.
Akkor még van energiánk nekünk is, mert én attól félek mindig, hogy egyszer csak elfogy a szufla, annyi gonddal vagyunk sújtva, hogy nagyon nehéz ezt az önfeledtséget már az első pillanatokban megteremteni, azt a fajta kémiát, hogy itt most lazuljatok el, itt most felejtsétek el a gondotokat, itt most legyetek tényleg gyermek ilyen önfeledtek, és adjátok magatokat át időnként az infantilizmusnak, időnként az együttjátéknak.
És elsősorban pedig a közvetlenség. Tehát, hogy szerintem azt kell csinálni, hogy aki eljött a koncertre, lehet az egyik egy miniszter helyettes, a másik pedig lehet egy agrármérnök, a harmadik pedig egy kocsmáros. Mindannyian most ti abból a szempontból egyenlők vagytok, hogy a Lóczi játszik közönségének a tagjai vagytok, és mi lenne, hogyha bemutatkoznátok egymásnak, és akkor átígyunk meg egy sört, és akkor mulassunk, mert szerintem ez ebben nagy veszély nem lehet. És pont ez történt egyébként szombaton is, amikor meg Bősárkányon játszottunk, ahova nem valószínű, hogy eljutottam volna, hogyha nincs a zenekar, egy klasszikus nagy község Győr-Moson-Sopron megyében, ahol félve hívott meg minket a szervező, és mondta, hogy mindig megkapja, hogy miért nem az Edda, meg miért nem a Piramis, meg hogy ezért, hogy miért nem ők jönnek. Ő pedig igenis hisz benne, hogy 6 éve az Ocsó-Macsót sikerült elvinni, most a Lóczi játszikot is meg akarta hívni, és itt kellett gyakorlatilag színpadra állnunk úgy, hogy nyilván a közönség nagy része nem feltétlenül tud rólunk talán semmit, vagy maximum az, hogy nem táncolsz jobban, mint én.
Az a takarodik, mert nélküle alszik a párja, vagy annak jobb, aki elmaradozik, és nincs, aki miatt megbánja. Annak jobb, aki újra, de újra, de újra megírja magát, vagy annak jobb, aki kitart a körvonala mentén, ha már azt oly jól kitalálta. Annak jobb, annak jobb, annak jobb. Annak jobb, aki belecsavarodik, hogy nem vele remeg ma az ágya, hogy annak jobb, aki belemagyarázza, hogy már benőtt a feje lágya. Annak jobb, aki csak annyit veszít, amennyi soha nem a vég. Hogy annak jobb, aki mélyre esett, de most visszajön, s újra kezdheti még. Ó, akinek a fény túl éles, nem passzol a valósághoz, úgy lesz jobb, ha a sötét oldal megvonja magától. Annak jobb, aki itt már mindent látott, látott és a sötét oldal megunta magától. Annak jobb, aki itt már mindent látott, látott és a sötét oldal megunta magától. Annak jobb, aki többet akarna, de vigyázz rá a barátja, vagy annak jobb, aki barát hiány boldogan rohan a halálba. Annak jobb, aki mindig megérti, és nem haragszik sosem, hogy annak jobb, aki folyton összeveszik, hogy a célját biztosan érje el. Ó, akinek a fény túl éles, távol van a valóságtól, úgy lesz jobb, ha a sötét oldal megunja magától. Annak jobb, aki itt már mindent látott, látott és a sötét oldal megunta magától. Annak jobb, aki itt már mindent látott, látott és a sötét oldal megunta magától.
itt már látja, látja, hogy lesz ebből élete. Legjobb éjszakája annak jobb, aki itt már látja, látja, hogy lesz ebből élete. Legjobb éjszakája annak jobb, aki itt már mindent látott, látott és a sötét oldal megunta magától. Annak jobb, aki itt már csak táncol, 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 mert a sötét oldal megunta magától. Annak jobb, aki itt már mindent látott, látott és a sötét oldal.
Vendégünk továbbra is Csorba Lóci, a Lóci játszik énekese, dalszerzője, frontembere. Majdnem kicsúszott, hogy buli zenekar, na de hát közben meg történeteket mondasz, és a történetek nagyon hangsúlyosak a te életedben, hát hiszen azért szerettél volna, gondolom, rendező is lenni, hogy a te történetedet elmeséld.
Igen, csak nagyon.
Hát annak a kifutási ideje hosszú, hónapokban, években mérhető.
A történet az egy nagyon fontos és központi szervező eleme az én életemnek, és talán a világlátásomnak is. Most két dolog is eszembe jut, egyik pont erről a szombati koncertről, hogy amikor viszont megjelenik egy mennyasszony, akit éppen elraboltak egy szomszédos faluból, és te ott vagy a színpadon, akkor viszont nem teheted meg, hogy nem játszod el a, nem tudom én, a 100 forintnak 50 a felét, mert akkor az viszont úgy jár annyiban, viszont rögtön le is kell zárni ezt a részt, és figyelj, van egy nagyon jó Lóci játszik szám, és ez a cím, hogy te ennél többet érdemelnél. Tessék, akkor most viszont ezt küldjük neked, tehát hogy mindig valahogy ezt így össze kell hangolni, és ez például egy olyan sztori, amit én nagyon szívesen fogok mesélni, és annyira örülök, hogy megtörtént.
Bár ebbe a válóper lehetőség is benne van ebbe a dalba, tehát az összes lehetséges verziót felsorolod, ami esetleg egy házasság és egy
sajnálom,
kapcsolat.
Sajnálom. Bár a te leszel a feleségemmel kezdődik, de utána átjuthatunk bárhol máshova. Igen, a történetek másik oldalról pedig édesapám, ő ugye művészeti öttusázónak tartja magát, de azért elsősorban újságíró, és az elmúlt 5 évben nagyon lelkesen ír egy naplót, ami naplót nem kiadásra szán, hanem arra van, hogy kicsit egy ilyen hírlevélként így elküldi azoknak, akik kíváncsiak rá, és szerintem én is kíváncsi vagyok benne, szerintem én is ezt megkapom. És pontosan ezekben látom, hogy rengeteg történet van felhalmozódva. Nem csak azok, amiket a családi történetek, az szinte végtelen, sőt, most édesapám pakolt és megtalálta az apák könyvét, már mint amit még az én nagypapám kezdett el írni, hogy össze tudja foglalni a család addigi történetét, és legfrissebb bejegyzés benne az, azt hiszem, 2000. december 31-i. Édesapám írta akkor, mint a 20. század lezárása, a 21. század előtt egyetlen nappal, hogy akkor mégis csak elmondja, hogy a Csorba család meddig jutott, és
a Vajdaságból.
Igen, a Vajdaságból jöttünk, de aztán kiderült, hogy igazából Makó mellől származunk, a család többi része, akire azt hittük, hogy Tordai, most igazából kiderült, hogy nem is feltétlenül Tordai, hanem ott mellette, szóval ez egész egy ilyen furcsa tanulságokkal teli, és azt gondolom mégis, hogy
te is benne vagy, hát hiszen 6 éves korodban települtetek át itt a délszláv háború.
Igen, kapcsán. És hát ugye én fogom továbbvinni ezt a könyvet, mivel egyetlen fiú vagyok a Csorba oldalról. És a történetekre visszatérve, bocsánat, csak azt akartam még elmesélni, hogy igen, hogy a film erre egy nagyon jó médium, meg ezért szeretem nagyon is fogyasztani, de nekem mindig az az érdekes, amikor a zenébe sikerül egy történetet belefoglalni, és ez nem feltétlenül az, hogy akkor és fölkelt reggel 6 óra 42 perckor, és akkor el kell messzélni egy hosszú történetet, mint tudom a She's Living Home, a Beatles-től, vagy tehát, hogy van egy csomó ilyen nagyon jó történetmesélő zene, nem feltétlenül, hanem én azt szeretem, amikor van egy életérzés, vagy nem tudom én, amit megpróbál a szerző megfoglalni, de hogy mögötte egy egész történet sejlik fel. Mm. Tehát, hogy én ezen sokat gondolkodtam, hogy a nem táncolsz jobban, mint én, ez igazából egy tök bugyuta számként is felfogható, hiszen, hogy na, ezért tart itt a magyar könyvüzenemen, tehát ezt annak idején megkaptuk, de én meg azt gondolom, hogy ha jól olvasod azokat a sorokat ebben a felsorolásban, így felsejlik egy karakter. Tehát látsz egy olyat, aki azt mondja, hogy neki tök mindegy, hogy mennyi csajzott, lehet, hogy neked jobban áll az inged, lehet, hogy több gólt rúgsz, de haver, nem táncolsz jobban, nem érted, hogy nem táncolsz, és akkor ez már nekem maga egy sztori, ahogy ez a fickó elindul, hogy mit csinál, hogy honnan megy, miért megy oda, és ezt láttam.
De nem
bennem legalábbis igen. Igen, hát az Echo mondja ezt, hogy amikor írta a Rózsák nevét, akkor ugye ott ő a Kolostornak az összes szereplőjének az élettörténetét kitalálta, az ugye közel 100 szereplő, amiből 80 szólalnak meg, lehet, hogy 10. de a többi 90 is pontosan tudta, hogy milyen, hol volt, hol járt és mit csinált, mert szerinte csak így lehet regényt írni.
Aha. De nem szűkös ez a 3-4 perces keret, mert ez kicsit olyan, mint az irodalomban a novella. És az olvasók általában a regényeket, a nagy regényeket szeretik, ami már 500 oldal alatt van, az már nem is számít könyvek manapság, de hát a novella az meg sűrítmény. Tehát ezek a 3-4 perces sűrítmények, ezek ideálisak neked?
Nekem azt tartom szerencsésnek a zene műfajában, hogy míg egy filmet gondolj bele, hogy ezt kitalálod, aztán megírod, aztán pályázatod, aztán forgatókönyv, aztán leforgatod, aztán megvágod, aztán teszteled, aztán újravágod, aztán fesztiváloztatod, nagy nehezen forgalmazott találsz, és lehet, hogy végül valaki látni fogja. A zenénél ez nem így megy. Hogyha fogsz egy gitárt, és azon már működik a Yesterday, akkor kész a szám. Tehát, hogy úgy van, hogyha egyszer gitárra előadod, és arra tapsolnak, akkor bravo, akkor megvagy. Rögtön ott a visszajelzés, nem kell éveket várni. És ezért tetszik nekem ez a 3-4 perces forma is, mert itt igazából, hogyha egy pillanatot jól elkapsz, és azt abba bele tudod rakni ezeket, és ebből szemben tényleg egy sűrítmény, de hogy azt sikerül jól megfogalmazod egy látáspontot, egy kis sztori foszlányt, akkor már nyert ügyed van. Ez szerintem nagyon izgalmas, hogy tényleg, hogyha azt mondod, hogy szeretlek, 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 akkor ez ilyen furálhat, de hogyha elénekled, hogy I love you, I love you, I love you, akkor ugye rögtön már... Igen. Kedvessé válik. Ez a zenének a nagy ereje.
Gyakran mondod azt interjúkban, hogy nagyon nem vagyok menő. Vagy legalábbis lehet, hogy ezt már múlt ideileg érted, de hogy a handicapből is, vagy mondjuk a hátrányból is előnyt kovácsolsz, mert a gyerekkori önmagaddal, amikor tükörbe álltál, tükörbe néztél, akkor mennyire voltál megelégedve, tehát láttál benne egy pici szemüveges, törékeny fiút?
Hogyha olvassuk ezeket a rockzenei élettörténeteket, valamiért egyik sem úgy kezdődik, hogy nagyon sikeres voltam a suliban, nekem voltak a legjobb jegyeim, és akkor miután megnyertem az amerikai foci bajnokságot, utána én lettem a rockstar is, tehát hogy ez nem így történik. Valamiért a zenei úttörők, vagy a zenészeknek a nagy része mindig azokból lesz, akik a kitaszítottak voltak, a meg nem értettek voltak, azok voltak, akik furcsának érezték magukat, akik nem találták a helyüket, és kellett ennek a banda partnak, ennek a különös bandának egy szelepet találni, ahol megtalálja a barátait. Ugye ez is nagyszerű a zenélésben, hogy csapatként működik igazán. Én a szóló előadókból nem is annyira hiszem, mindegy. És hogy csapatként működik nagyon jól, és hogy akkor ti, amit létrehoztok közösen, meg tudjátok mutatni, és ti lesztek azok, akiket irigyeltetek 16-17 éves korotokban. Tehát ez egy nagyon furcsa folyamat, és óriási élmény, hogyha sikerül. Ezért szoktam azt mondani, hogyha így érzed magad, tehát furának érzed magad, nem a helyeden valóna, akkor csináld jól. Tehát, hogy akkor működnek a jó dolgok. És tudom, hogy ősz a sarokban, és látod, hogy az a lány, aki neked tetszik, és szerinted tök jó fej, és tényleg kispárt is hallgat, de oda megy hozzá a jó tanuló, jó sportoló, és akkor a Manuelről beszélgetnek, akkor úgy érzed, hogy szerinted nem így kéne ennek lenni, és hogy te sokkal jobban meg tudnál mutatni, hidd el, sokkal jobban meg is fogod tudni majd mutatni, amikor eljött arra a pillanatra, ahol ezt meg tudod csinálni. Én ugyanebben voltam, annyi különbséggel, hogy az én családi védőhálóm az gyakorlatilag annyira megtartó, hogy tudott annyi önbizalmat adni, hogy ne kelljen szembenéznem ilyen nagyon mély frusztrációkkal. És amikor tényleg szemüveges, dagi, elállófogú, nem tudom, voltam, akkor is nagyon aktív tudtam lenni. Én iskola lapot csináltam egy éven keresztül, de egy lap, tehát két oldal, de legalább minden héten megjelent. Legalább, tehát az sikerült elérni. Tüntetéseket tartottam, akkor nem tudom én, saját életünkről rendeztünk darabot, a Tarfeli barátom, és hogy mi nagyon-nagyon pörögtünk, és nagyon sok mindent csináltunk, aminek nyilván egy része az iskolának azt mondta, hogy srácok, fú, de gáz, hogy ennyire akartok. Tehát tudod, a tinédzserkorban eljön az a rész, ezért sajnálom nagyon a felsős tanítónéniket, hiszen ötödikben még mindenki kiesik a padból is úgy jelentkezik, két éven belül már az osztály fele így fog ülni, hogy adjál már a hülye kérdéséget, tancinéni. Tehát, hogy tényleg is, hogy történik egy olyan, hogy tinédzserkorban nem menő akarni dolgokat, hanem az a menő, hogy nem érdekel, tényleg ez zajlik. Én nagyon akartam, én csináltam, és szerencsére szerintem a családomnak köszönhetően nem érdekeltek azok a hangok, akik azt mondták, hogy ez gáz lenne, vagy ilyesmi.
Mondom, hogy lesz ebből nem csak bölcsőde, hanem aztán egy felsőfokú iskola is, bár nem tudom, hogy a státusztörvény az éppen kedvet csinál-e neked, hogy tovább lépjél, és magasabb szinteken általános iskola és gimnázium, vagy művészeti képzés legyen ebből a történetből. De szóval vannak perspektívák, és nagyon tudatos előadónak is és csapatnak is tűntök, tehát akik ráerősítetek egyfajta brandre. Tehát ahogy ti megjelentetek, voltak korszakaitok, mint igen, a híres festőknek, és megjelentek ott csokornyakkendők, a színes zoknik, a színes ingek.
Hát szerintem nem nagyon vagyunk rajta divathullámokon, vagy én tökre azt érzem, hogy pont ez a nem menőség, ez nálunk gyakran fölmerül, hogy tényleg látom azt, hogy van egy csomó olyan tinédzser, aki most már sokkal inkább Elefánt koncertre megy el, mint Lóczi Jáci koncertre, hogyha választhat, mert az sokkal jobban kifejezi azt, ami történik vele, és most csak az alter szénán belül maradtam, nem is beszélve
hát, tényleg. Hát is, tehát miért kéne csak egy zenekar?
De hogyha érted, hogyha választanod kell, hogy a Műztek Földjébe beszélzed meg, vagy a nem tudom én, a Fezenen azt, akkor inkább
hát
odamész.
Hívjátok meg egymást. Igen, tehát
jóban is vagyunk, tehát ez a nagy probléma nem lenne. Hanem, ugye, és akkor van egy másik, a mainstream média, ami meg teljesen most átalakult egy olyan formába, hogyha belegondolsz, hogy akik 5 évvel ezelőtt a Punani Masszívból, a Lóczi Jácikból, meg nem tudom én, a hasonló kaliberű együttesekből állt, vagy Airi Mafiából, most már sokkal inkább Tideni, Valmár, Manuel és Bruno és Spak, vagy nem tudom én, nem is tudom már annyira sajnos ezeket, de hogy ők vannak ott a Strandfesztiválon, vagy a Színnek a nagy színpadán, ilyesmi, és ez természetes is, hiszen a zene ízlés az változik, és a fiatalok is más irányba mennek. Én ezt érzem most a zenében is, hogy a tematikus fesztiválok működnek jól, azok, ahol nem az van, hogy hát jönnek minél többen, mert akkor ilyen zene is lesz, meg olyan zene is lesz. Annak idején a Sziget ezt nagyon jól kimaxolta, és szerintem egy ilyen fesztivál van még Magyarországon, aki ezt csinálja jól, az pedig a Debreceni Campus Fesztivál egyébként. Ott van az, hogy mindenki. Tehát amilyen zenei stílus létezik, azt ott megtalálod. Tehát, hogy az biztos lesz, nem hiába Magyarország másik legnagyobb fesztiválja, mert...
Bár az lenne igazából jó, hogyha minden műfajjal találkoznának a fiatalok. Tehát, ahogy te is például egy-egy podcasttal kortárs képzőművészeket megszólítasz, vagy amikor dalszövegeket írsz, akkor lekerül egy-egy Dzsida Jenő vers, vagy Kemény Zsófi versei. Aha. Tehát, hogy mindenből egy kicsit egy kóstolót, hogy ha véletlenül eltéved egy másik utcába, egy másik színpadhoz a fiatal, akkor valami meglepően szokatlant kapjon, és oda is szokjon.
Hát szerintem ez egyrészt egy jól működő iskolai oktatásnak lenne a feladata, tehát hogy akkor ott, hogy legyen másik irányba való elindulás.
Mondom, ez megint a csorba iskola.
Igen, végül az lesz, végül valahogy az lesz, és akkor így, hogy mondjam, lezárul, vagy hogy lekerekedik a történet, hiszen az én csorban a japám, ő pedig hát falusi tanító volt, tehát hogy nekik ők ott Jezeron tanítottak a nagymamámmal. Nem tudom, az, hogy ki milyen zenében találja meg önmagát, stb., és hogy milyen különböző hatások tudják érni, nekem erről tényleg csak az jut eszembe, hogy ahogy mondtad, nyugodtan lehetnek az embernek korszakai, és lehet az, amikor egész nap csak művészeti albumokat lapozgat, de utána lehet egy év múlva meg nyugodtan érdekelje a teljes Beatles életmű, és azt hallgassa meg a szüleinek a bakelitjéről. És ugye ráadásul most még egy olyan példát mondtam, ami egy kellemesen, nosztalgikus, múltba révedő 70-es években is megtörténhető dolog. Legyen az, hogy találj egy olyan podcastet, ami érdekli, legyen egy olyan, hogy egy YouTube videón keresztül ráfut, hogy úristen, ki volt ez a srác, aki ilyen menő gitározott, és akkor a gitározáson keresztül el tud jutni a saját zenéig. Szerintem nagyon sokfajta út létezik, és a 7 hónapos kislányomnak kapcsán azért felmerül, hogy én milyen jövőt szeretnék a saját lányomnak. Én azt gondolom, hogy a Lóczi Jácik az egy olyan együttes, ami nem valószínű, hogy aréna koncertet fogadni mondjuk az elkövetkezendő 5 évben. És lehet, hogy majd a nagy búcsú koncertünk akkor egy ilyen nyugati pályaudvaros LGT elvonulás lesz, de hogy nem, tehát, hogy nekünk van, mit tudom, 70 ezer hallgatunk a Spotify-on, szerintem összesen van 100 ezer ember Magyarországon, akit érdekel a Lóczi Jácik. Ez azt jelenti, hogy meg demográfiai adatokat is, hogy egy 32 fős osztályban egy ember van, akit a Lóczi Jácik érdekel, de annak az egynek valószínűleg fontos. Tehát én igazából én nem bánom, ha annak az egy embernek zenélek, mert tudom, hogy nekem, hogyha volt egy emírulez, én mennyire örültem annak, hogy volt az emírulez, és mennyire meghatározó számomra az, hogy lett egy emírulez. Tehát én nem baj, hogyha a másik 31 elsőre nem tud rólunk semmit, mert én annak a 32-nek akarok zenélni. És azt akarom a Lottikának jövőként, hogy nyugodtan lehessen ez a 32-dik, és ne érezzem emiatt ő magát kevesebbnek, vagy kevésbé különlegesnek.
Ez egy reális bölcsész filozófia, nem maradjunk annyiban, hogy minden úgy jó, ahogy van.
Ha nézd, hogyha egyszerűen akarod megfogalmazni a saját nyelvemen, akkor igen.
De ha már ezzel a dalcímmel lassan megalapozzuk a beszélgetésünk végét, akkor közben most gyorsan előkaptad magad mellett a hangszerrel érkeztél. Picit, hogyha belekóstolhatnánk ebbe a dalba, és akkor tulajdonképpen így rápendítünk erre a dalra.
Nagyon szívesen, hát ezért hoztam ezt a gita lelét, ami egyébként pont egy új hangszer a családban, és nagyon szívesen megmutatom, hogy mire képes.
Szuper, nagyon köszönöm.
Mona Lisa mosolya, dalmátok házi bora, apám borjú paprikása, nyári zápor szitálása. Szajna parton egy este, Marilyn Monroe teste, a jó barátok 10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacré Cœur, pirosászva a híváskő, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás. Kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bobóc hala, búcsúzáskor könny és csók, az első randin egy bénapók. Minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van. Fénykép, amit úgy kerestél, süti, amivel csak szemeztél, sosem használt poroltó, VB döntőnbe kotort gól. Felkeresett tini szerelmet, veget a levelse, hogy szerette, 20 évesen ő szajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kis pálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatom. Lekopott Adidas sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohány volt, ha van erre, körpanoráma a panelre. Minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van. Itt minden úgy jó, ahogy van, persze, minden úgy jó, ahogy van.
Szuper volt, nagyon szépen köszönöm ezt az Unplugged élő kis zenei bemutatót. Csorba Lóci, a Lóci Játszik együttes frontembere volt velünk, köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm, hogy itt lehettem még egyszer, sziasztok!
Mára pedig technikus kollégáim Rózsahegyi Gábor, Csorba László, Lantos Dániel és Lantai Miklós, valamint a zenei szerkesztő Göcsei Zsuzsa nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varholik Zoltán. További tartalmas rádióhallgatást kívánok!
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap 10 órától várja önöket az ötösben.
Murányi Tünde
és Kálid Artúr.